Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A Losonczy Bánffy család 8 évszázados történetében miniszterelnököt, két gubernátort, külügyminisztert, művészt, földművelésügyi minisztert, zeneszerzőt, írót és számtalan főispánt adott a magyar és az erdélyi történelemnek, kultúrának. Ragaszkodásuk Erdélyhez példaértékű. A családnak köszönhetjük, hogy létezik az erdélyi Versailles, a kolozsvári Bánffy palota, számtalan templom és iskola. A Bánffyak elsősorban Erdélyben voltak birtokosok, bár történelmi szerepük alkalmanként az egész országra kiterjedt, jegyezte meg gróf Bánffy Miklós. Ma déli témánk a Griff védő szárnyai alatt.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is örvendek, hogy újra itt lehetek. A Bánffyak története annyira szerteágazó, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy már előre elmondhatjuk, hogy nem lesz elég egy műsor, hogy képet alkossunk a család történetéről. Természetesen vannak, akik kimaradnak majd ebből a történetből, de hát a mi feladatunk itt, hogy próbáljunk egy általános képet adni tevékenységükről, szerepükről a magyar és az erdélyi történelemben. Ezért fontos az, amit gróf Bánffy Miklós mondott a családról 2002-ben, és hát akit szerkesztő úr a felvezetőben idézett. Ugyanis a Bánffyak ugye a 20. századig elsősorban Erdély területén tevékenykedtek, a 20. században pedig nemzeti fontosságú pozíciókat foglaltak el, de soha nem felejtették el azt, hogy ők mindenek előtt erdélyiek, és hát kevés kivétellel napjainkban is, főleg Erdélyben és Magyarországon élnek.
Kezdjünk mindent a legelején, mit kell tudni a Bánffy család származásáról.
A család a Tomaj nemzetség leszármazottja, és hát ebből a nemzetségből három család származott le, ugye a Losonczyak, a Dezsőfiek, illetve a Bánffyak. Tehát a Bánffyak első ismert őse Dénes, aki tárnokmester volt, Szolnoki Isbán és később Erdély Vajda. IV. Béla király 1235-ben nevezte ki Magyarország nádorának, és 1241-ben vesztette életét a tatárok elleni csatározásokban. Na most a következő évszázadban a család tagjai közül többen a szlavón, illetve a dalmát báni tisztséget viselték. Például Losonczy Dénes bán fia, Losonczy László, Erdélyi vajda lett 1387 és 1391 között, és hát úgy tűnik, hogy ő volt az első, aki a Bánffy nevet használta, hiszen a Bán fia volt, tehát Bánffy. Tehát zárójelbe jegyezném meg, hogy ugyanakkor a 14. században szerzik meg a Bánffyak legfontosabb erdélyi birtokokat, Boncidát. Na most már az előbb említett Losonczynak az unokái közül György a boncidai ág alapítója, és hát természetesen a következő évszázadokban a család több ágra szakadt. Na most azt is el kell mondani, hogy a család tagjai főleg a helyi közigazgatásban tevékenykedtek ebben a periódusban. Elsősorban Dobóka vármegye és Kolozs vármegye főispáni tisztét töltötték be, hát igazából azok a vármegyék, ahol a több birtokuk feküdt.
Az erdélyi fejedelemség történetének egyik tragikus sorsú szereplője Bánffy Dénes volt.
Bánffy Dénes második Rákóczi György, majd Rédei Ferenc, ezután Kemény János és végül első apafi Mihály fejedelmek bizalmi embere volt. 1659-ben nevezték ki Dobóka vármegye főispánjának, és hát ugyanebben az évben lett a fejedelmi tábla ülnöke. 1666-ban pedig Kolozsvár, és majd egy év múlva 1667-ben Szamosújvár kapitánya, és ugyanebben az évben 1667-ben kinevezik végül Kolozs vármegye főispánjának. De talán a legfontosabb tisztsége az az 1664 és 1674 között betöltött fejedelmi tanácsi tagság volt. Na most a családja részére több birtokot szerzett, talán a legfontosabb az 1664-ben megszerzett gyalúvára, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Dénes végül a magyar királytól bárói rangot kapott. Bánfi Apafi Mihály fejedelem sógora volt, akivel fokozatosan szembe került. Véglegesen 1665-ben mérgesedett el a viszony Bánfi és Apafi között. Az Apafi által visszakövetelt vagyon között volt például gyalúvára és birtoka is. A fejedelem felajánlott cserébe más várat, például Szamosújvárt, de Bánfi nem volt hajlandó kiköltözni gyalogból, és minden más ajánlatot visszautasított. A Bánfi és az Apafi körüli főúri párt közötti ellentétnek természetesen politikai és vagyoni okai is voltak. A vagyonának gyarapítása miatt szembe került más Apafit támogató főurakkal, Betlen Jánossal, Betlen Miklóssal, Déldi Pállal, Teleki Mihállyal, akik 1674 tavaszán elfogadták, és az országgyűlés ugyanazon év decemberében halálra ítélte. Végül Apafi Teleki Mihály kancellár nyomására aláírta az ítéletet, és Bánfit a fejedelemasszony közbenjárása ellenére Betlen várában lefejezték. Na most ugye a legenda szerint Apafi Mihály azt mondta, hogy esküszik a földre, amelyen áll, hogy Bánfinak nem esik bántódása, utána azonban arra hivatkozott, hogy ő szőnyegen állt. A bánfiak ezért nem esküsznek szőnyegen, és nem térdelnek le senki előtt, és úgy, ahogy a családtagja Bánfi Farkas fogalmazott, esküvőn is olyan templomot keresünk, ahol nincs szőnyeg, vagy ha van, felhajtjuk. A történelem azonban megbosszulta önmagát, ugyanis az apafiakat elsodorták a következő évtizedek történései. Dénes fia György azonban a Habsburg Erdélyi első gubernátora lett, és lehetővé tette a család további politikai és vagyoni emelkedését.
És most beszéljünk a grófi cím megszerzésének körülményeiről és az első gubernátorról, Bánfi Györgyről is.
A történelem folyamán több családtag szerzett főnemesi címet különböző periódusokban. Ugye például az előbb már említettük Dénest, aki bárói rangot kapott. A grófi rang megszerzése fia Györgynek az érdeme 1696-ban. Ugye a grófi ágnak az utolsó képviselője József, akinek 1858-as halálával ez az ág kihalt, de közben a bárói ágból Bánfi Miklós 1855-ben osztrák, majd 1880-ban magyar grófi címet kapott. Na most ő nem összetévesztendő hasonnevű unokájával, az íróval. Ez a Miklós különben Marosvásárhelyen született 1801-ben, Alsó-Fehérvár megye főispánja volt, illetve az erdélyi református egyház főgondnoka. A grófi ág mai képviselője az író Bánfi Miklós leánya, Bánfi Katalin. A grófi rangot szerző György karrierje kezdetén a vármegyei közigazgatásban töltött be fontos pozíciókat. 1681 és 1685 között dobóka, majd 85 és 93 között fehér, és végül is 1693-tól egészen haláláig Kolozs vármegye főispánja volt. Kormányzói kinevezése mellett az erdélyi református egyház főgondnoka is lett. Egy érdekes történet. Bánfi úgy gondolta, hogy a fejedelem jogai kijárnak neki, ugye ne felejtsük el, hogy második Apafi Mihály ekkor Bécsben tartózkodik. Ez abban is megnyilvánult, hogy a fejedelmi többest használta az iratokban, és amelynek a használatát aztán a császár 1702-ben megtiltotta. Viszony a császári csapatok főparancsnokával, Rabutinnal nem volt mindig felhőtlen, és konfliktus, amely akkor tetőzött, amikor mindketten össze voltak zárva több évig Nagyszebenben. Ugye a Rákóczi szabadságharc idején hű maradt a Habsburgokhoz, és többet magával Szebenbe menekült, itt ért a halál 1708-ban. Még annyit azért meg kell említeni, hogy a bárói rangot 1729-ben szerezték László, Zsigmond, Farkas és Mihály, és természetesen az ág virágzik napjainkban is.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a 18. század végén a család adott még egy gubernátort, aki nem csak politikusként, hanem mecénásként is bevonult a történelembe.
Igen, még mielőtt a gubernátorról beszélnék, szeretnék megemlíteni a 18. századból egy hölgyet, aki hát házasság révén lett Bánfi, báró Bánfi Györgyné, báró Veselényi Zsuzsannáról van szó. Az ő szülei báró Veselényi István, ugye a naplóíró, és báró Daniel Polixénia voltak. Férje mint ezredes és Kraszna megyei főispán helyettes halt meg 1805-ben, és hát a bátyja volt Veselényi Miklós, akit Haller Jánossal vívott ugye szimbolikus háborújáért, elfogtak és egy per következtében elítéltek és Kufsteinba vitték, ugye az ő konfliktusukról, a Hallerekről szóló műsorunkban beszéltünk részletesen. Végül Zsuzsanna, ekkor már ugye Báró Bánfi Györgyné elhatározta, hogy személyesen fog Bécsbe venni és kegyelmet kérni testvére részére, és hát erről az útjáról egy naplót írt, 1790-es évekről beszélünk, amelyet ma Budapesten őriznek. Mint oly sokan kortársai közül, ő is fordított, egy francia nyelvű művet fordított magyarra, ugye amelynek a címe a Gája rab, vagy Jutalma a fiúi szeretetnek. Átérve a gubernátorra, ugye Bánfi György és Barcsai Ágnes fia volt, 1756-tól a bécsi Tereziánumban tanult, majd 1776-ban Kolozs vármegye főispánja lett. Következő évben kinevezték az Erdély gubernium tanácsosának, és 1782-ben kincstartó, illetve az Erdély udvari kancellária ideiglenes vezetője, majd pedig a magyar és az erdélyi kancelláriák összevonása után másodkancellár. 1787-ben lesz Erdély kormányzója, és hát második József halála után a rendek megerősítik funkciójába, amelyet aztán egészen 1822-ben bekövetkezett haláláig töltött be. Az Erdélyi Szabadkőművesség történetében játszik fontos szerepet, ugyanis a Nagyszebenben létrehozott Szent András páholy első magyar tagja, majd pedig a páholyokat összetartó tartományi páholy nagymestere lett. A család a magyar színjátszás támogatói közé tartozott, gyakran vettek részt a kolozsvári magyar színi előadásokon. Felesége Josefa Palm nagy zenekedvelő hírében állt. Ugyanakkor Bánfi elfogadta a Kolozsvári Zenei Egyesület védnökségét, és hát támogatta az Aranka György által kezdeményezett magyar nyelvművelő társaságot, habár a gubernium nem volt elragadtatva ettől az ötlettől.
Kálmán úr, milyen szerepet játszottak az 1848-49-es forradalomban a Bánfi család tagjai?
Én itt most két Bánfit emelnék ki. Az egyik, akit mindenképpen meg kell említeni, az Báró Bánfi János, aki tanulmányai befejezése után az 1834-es Erdélyi Országgyűlésen volt követ, és az alkotmányos ellenzék tagja volt. Az 1848-as Erdélyi Országgyűlésen újra jelen van, és az unió kimondása után Küküllő vármegye főispánjának nevezik ki. A szabadságharc után teljes mértékben a magánéletbe vonult, és hát Szászrégen melletti Beresztelki birtokán gazdaságának élt. Ugye 1854. február 28-án pedig részt vett az Országos Magyar Gazdasági Egyesület újjalakításába, és ennek választmányi tagjává választották. 1865-ben kapcsolódott be újra politikai életbe, és hát országgyűlési képviselő lett, hát egészen 1872-ig. Most az ő felesége, Veselényi Josefa, 1848-as emlékeit Kelemen Lajos adta ki 1931-ben, és hát ebben főleg a Marosvásárhely környéki eseményeket írja le, hiszen ekkor gyerekeivel a városban tartózkodott. A következő Bánfi, akit említenék, ugyancsak egy Bánfi János, aki a katonai pályafutást választotta. Ő a Kézdivásárhelyi Katonai Nevelőintézetben végezte tanulmányait, és hát ezután 1833-ban zászlósi rangban lépett a császári hadsereg Sándor gyalog ezredébe. 1844-től főhadnagy a 11-es számú székely huszárezredben. 1848. szeptemberétől századosi rangban lép át a 11-es számú honvéd zászló aljba. Ezzel az alakulattal részt vett a román felkelők ellen vívott Torda és Nagyenyed környéki harcokban, majd a harcok után őrnaggyá nevezték ki. Részt vesz az erdélyi hadsereg újjászervezésében, 48. decemberében Bem tábornok alezredessé és dandár parancsnokká léptette elő. Közvetlenül Bem parancsnoksága alá rendelve részt vett a dél-erdélyi hadműveletekben, és Nagyszeben elfoglalása után az ezredesi rangot is megkapta. Erdély felszabadítása után ő vezette Bem Temesközbe induló két hadosztályának egyikét. A világosi fegyverletétel után egy ideig bujkált, majd jelentkezett a császári hatóságoknál, egy év fogság után engedték szabadon.
A család tagjai nem csak politikával foglalkoztak, hanem művészettel és zenével is.
Igen, itt Báró Bánfi György nevét kell megemlítenünk, aki 1881-ben lett a képviselőház tagja, és a Szilágy-Somlyói kerületet képviselte, majd 1886-tal kezdődően a szilágyi szolnoki református egyházkerület főgondnoka volt. Neves sportoló hírében állt, versenylovakat tartott, több versenyen is sikeresen szerepelt. De az ő igazi szenvedélye a zene volt. Úgy tudjuk, hogy már 5 évesen kezdett zongorázni, és 1880-ban Liszt is meghallgatta játékát, és hát gratulálta a zongora játékához. Szerzeményei közül kiemelendő a Kristóf tér 78 című egyfelvonásos vígjátéka, amelyet a Nemzeti Színházban adtak elő. 1886-ban pedig 2 operettet írt, az egyik a Gólya király, ennek a szövege Kemény Endre bárótól származik, ezt Kolozsváron mutatták be, illetve a Fekete hajó, amelynek a bemutatójára Budapesten a Népszínházban került sor. Na most az ő birtokán, Szilágy Nagyfaluban ma is őrzik emlékét, kulturális egyesület viseli a nevét, és minden évben Bánfi György napokat szerveznek. Ugyanakkor itt szeretném megemlíteni, hogy a család tagjai adományaikkal segítették a különböző erdélyi református tanintézményeket is. Néhányat említenék meg, ezek közül például Bánfi Mária Schwarz Gyuláné alapítványát 1879-ben a Marosvásárhelyi Református Kollégium részére, illetve a Beresztelki iskola építésére. 1886-ban már általunk említett Bánfi Jánosné Veselényi Józefa alapítványa Beresztelkén egy gyermekmenhely létesítésére. Ugyanakkor 1869-től például a beresztelki birtokos Bánfi Zoltán a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondnoki tisztét is betöltötte.
Mit tudunk elmondani a család politikai szerepéről az osztrák-magyar monarchia idején?
Mivel Marosvásárhelyen vagyunk, kezdjük itt a megyében, a már említett beresztelki birtokos Bánfi Zoltánnal, aki 1883 és 1891 között Maros-Torda vármegye főispánja volt, de természetesen érdemes megemlíteni Bánfi Bélát, aki az 1848-as forradalom után az erdélyi ügyekről a Bécsi Debatt című lapban írt cikkeket, ezért több zaklatásnak is ki volt téve. Ezután a Szilágyságba költözött, és itt maradt 1865-ig. Ekkor kinevezték Szilágy vármegye főispánjának. 1876-tól volt a képviselőház tagja, és 1884-től annak alelnöke. A legismertebb politikus a családnak a monarchia idején kétségkívül Bánfi Dezső, aki a tanulmányait Kolozsváron kezdte, majd pedig Berlinben és Lipcsében folytatta. 1875-tel kezdődően Belsőszolnok vármegye főispánja és Kővárvidék főkapitánya. A következő évtől a közigazgatási reformnak köszönhetően az újonnan létrejött Szolnok Dobóka, majd 1883-tól Besterce Naszód vármegye főispánja. Ezekről a tisztségekről 1890-ben mondott le. Tevékenységét a mind a nemzetiségi törekvésekkel szembeni kemény és gyakran törvénytelen fellépés jellemezte, ezért a kortársak a Dobókai Basa gúnynévvel illették. Ő 1895 és 1899 között magyar királyi miniszterelnök lett, és hát 1898-ban átvette a király személye körüli minisztériumot is. 1897-98 folyamán a gazdasági kiegyezési tárgyalások osztrák parlamenti jóváhagyása komoly akadályokba ütközött, és annak érdekében, hogy a 10 évenkénti újratárgyalás ne okozzon hasonló problémákat, a magyar és az osztrák kormány kiegyezett, ami azt jelentette, hogy az osztrák-magyar gazdasági kiegyezés 10 esztendős időbeli hatályát megszüntette, és ideiglenesen meghosszabbította egészen 1903-ig. Ezt nevezték a kortársak gúnyosan az isöli klauzulának. Technikai obstrukció kezdődött a parlamentben, amely teljesen megbénította a képviselőház munkáját, ugye erről Herczeg Ferenc írta a következőket. A technikai obstrukciónak voltak mesterei és tudósai, akik a valósággal remekeltek a ház munkaképességének megbénításában. A legmegszokottabb fogásuk az volt, hogy az ülések elején 4-5 módosítást indítványoztak a jegyzőkönyv szövegéhez. Olykor csak hasonló jelentőségű szavak kicserélését, mint például indítvány helyett javaslat. Mindegyik módosításra 20 képviselő aláírásával név szerinti szavazást kértek. Mivel minden név szerinti szavazás eltart 1 óráig, a házszabályok szerint pedig az ülés 4 órában van megszabva, tehát 4-5 név szerinti szavazással agyon lehetett ütni egy-egy ülést. Mégpedig a házszabályok tiszteletben tartása mellett teljesen törvényes módon. Ugye ez végül Bánffy bukásához vezetett. Bánffy a nemzetiségi kérdésben eléggé szélsőséges álláspontot fogalmazott meg. A Magyar Nemzetiségi Politika című munkájában foglalta össze ezeket a nézeteit. Véleménye szerint a nemzetiségek elmagyarosítását minden rendelkezésre álló eszközzel elő kell mozdítani, fontosnak tartotta a telepítéseket és kihangsúlyozta a család és település nevek magyarosítási folyamatát. Egyik képviselőházi felszólalásában így fogalmazott. Az én eszményem a nemzeti állam, melyben helyet és elégülést talál mindenki, aki magyar, és pedig különbség nélkül, de csak is az, aki magyar. A történészek véleménye szerint az egységes magyar politikai nemzet gondolatát Bánffy az egységes magyar etnikai nemzet eszméjével kívánta felcserélni. 1903-ban egy új pártot alapított, aminek éppen ez volt a neve, hogy új párt. Ennek a színeiben 1904-jel kezdődően vett részt a képviselőház munkálataiban. Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy a református egyház Erdélyi kerületének főgondnoka volt, az egyetemes református konvent és zsinat világi elnöke 1911-ben hunyt el.
A család egyik legismertebb tagja Bánffy Miklós. Foglaljuk össze röviden az életrajzát.
Bánffy György és Bánffy Irma fiaként született 1873-ban. Budapesten érettségizett, egyetemi tanulmányait a kolozsvári Ferenc József Tudomány Egyetemen kezdte el 1891-ben, majd két évvel később Budapesten folytatta, és végül is 1895-ben államtudományi doktorátus szerzett. Ami a politikai karrierjét illeti, 1895-től részt vett az erdélyi szövetkezeti mozgalom megszervezésében. 1899 és 1901 között Fiumében, a tengerészeti hatóságnál, illetve Berlinben dolgozik. 1901 és 1918 között a Magyar Országgyűlés tagja, 1901-ben a szabadelvű pártnak a tekei kerületben megválasztott képviselője, 3 évvel később az alkotmánypárthoz csatlakozott. Közben 4 éven keresztül 1906 és 1910 között Kolozs vármegye főispánja, és hát végül is 1910 és 18 között kolozsvári képviselő. 1912-től a világháború végéig a Budapesti Nemzeti Színház és Magyar Operaház intendánsa támogatja a modern zenei irányzatok művelőit, ugye elsősorban Bartók Béla munkásságát segíti, ugye neki köszönhető, hogy Bartók művei egyáltalán színpadra kerültek, ugye elég, hogyha csak a Kékszakálló Hercegvárát, vagy éppen a Fából Faragott Királyfit említjük. 1912-ben Bánffy nyitottságának köszönhetően sor került Budapesten Richard Strauss Salomé operájának a magyar bemutatójára. 1913-ban az operában felújították Verdi Aida című operáját, illetve Mozart varázsfúvóláját, mindkét esetben Bánffy tervezte a díszleteket. Most a Fából Faragott Királyfi bemutatójáról írták a kortárs kritikusok. A két szerző mellé társult harmadiknak gróf Bánffy Miklós kormánybiztos, aki a díszlet és a jelmezek festői megtervezésében legfigyelmesebb segítője volt az írónak és a zeneszerzőnek. Mintha valamelyik mesekönyvből szakítottak volna ki egy egész oldalas képet, olyan gróf Bánffy Miklós színpada. A jelmezek ötletesen és kedvesen hangoztatják magyarságukat is. Bánffy gróf olyannak látja a mesebeli királyfit, ami ennek a mesemondó magyar nép fantáziája megteremtette. Szőkehajú, szűk nadrágban, kordován csizmába öltözött pásztorfiúnak, aki aranyos koronát hord a süvegén. 1916-ban Ferenc József halála után IV. Károly koronázási kormánybiztosa, és hát ebben a minőségében ugye válogatja ki az ünnepségek dekorációinak megtervezésére a legjobb művészeket, köztük az akkor még fiatal építész Kós Károlyt is. 1918-ban csatlakozott a Bethlen István, Jancsó Benedek, Urmánci Nándor és Ugron Gábor nevével fémjelzett budapesti Székely Nemzeti Tanácshoz. Nem hivatalos diplomáciai körúton egyfelől Károly Mihály, másfelől Bethlen István megbízásából nyugat-európai országokba utazik, hogy a győztes nagyhatalmak politikusait megismertesse Magyarország valós helyzetével, jár Bécsben, Berlinben, Kopenhágában, Hágában, de eredménytelenül. A proletár diktatúra bukása Bécsben éri, ezután visszatér Budapestre, és ekkor azokhoz a politikai körökhöz tartozik, Bethlen Istvánnal együtt, akik egy personálunió gondolatát vetik fel Romániával. Egyes történészek úgy tartják, hogy kapcsolatai a román királyi családdal ekkortól származnának. 1921 és 1922 között a Bethlen kormány külügyminisztere, ebben a minőségében fontos nemzetközi tárgyalások résztvevője, nevéhez fűződnek a szovjet-magyar hadifogói csereegyezmény, a második királypucs meghiúsítása, Magyarország felvétele a népszövetségbe, Pécsnek és környékének a visszaszerzése, a velencei egyezmény kiharcolása, amelynek következményeként Sopron és környékén ugye népszavazást lehetett tartani, és amelynek eredményeként Sopron Magyarország része maradt. 1922-ben részt vett a Népszövetség genovai konferenciáján, eközben rajzolgatja az ott jelenlévő politikusok karikatúráit, ugye ezek nyomtatásban is megjelentek, Fresque et Frasque, freskók és csínyek címmel egy önálló albumban. 1923-ban Magyarország megbízott követeként érkezik Párizsba, Clemenceau azonban nem volt hajlandó fogadni, ezért megbízását visszaadta és visszavonult a politikától. A következő években a budapesti társasági élet egyik aktív résztvevője, a miniszterelnök és az államfő különböző rendezvényein van jelen, előadásokon, koncerteken, bálokon találkozunk a nevével. Már 1923-ban fontolgatta hazatérését, és erről a következőket írja. 1923-as erdélyi látogatásom erősen hatott rám. Ott létem alatt először villant meg bennem az a gondolat, hogy végleg visszajöjjek szülőföldemre, és távol minden politikától újra irodalmi munkába fogjak. Belejátszott ebbe az a lassacskán elharapózó szellemi testpedés, amit a magyar politikában kevesen láttak még meg, de amit olyan ember, mint én, aki kívül áll a napi eseményeken, észre kellett, hogy vegyen. Feladva a magyarországi karrierjét, tehát 1926-ban hazatelepült Erdélybe, Boncidai birtokára, 1926. július 6-án tette le hűségesfiét első Ferdinánd román király kezébe, megígérve, hogy 10 évig nem politizál. Fontos szerepet játszott a két világháború közötti erdélyi szellemi és irodalmi életben. Egyik kezdeményezője az 1926-os Marosvécsi Helikon író találkozónak, főszerkesztője az Erdélyi Helikon című folyóiratnak, amelyben ő is gyakran ír. Magyarországon a szegedi szabadtéri játékokon megrendezte az ember tragédiáját. Bánfi 1934. július 15-én kezdte meg a tényleges rendezői munkát, 500 fős, főleg inség munkásokból és egyetemi hallgatókból álló statisztákkal. A főszereplők az általa tervezett új jelmezeket kapták. A bemutató előadásra augusztus 4-én került sor, augusztus 9-én Kurt Schuschnigg osztrák kancellár feleségével és kíséretével megtekintett a tragédiát, és valamelyik előadáson ott volt Bánfi meghívására Octavian Gauguin is, Madács művének román fordítója. A két világháború között Bánfi természetesen olyan dolgokkal is foglalkozott, mint példának okáért 1936-ban egy új díszmagyart tervezett. Illetve ő mutatja be a fiatal festőművész Nagy Imrét az erdély származású Rothschildnénak, aki később a fiatal művész egyik mecénása lesz. De kapcsolatot tart fenn a kor híres zenészeivel, zeneszerzőivel, Max Reinhardt-tal, Richard Strauss-szal, Giacomo Puccinivel. És hát úgy tudjuk, hogy kölcsönösen le is rajzolták egymást Puccinivel. Bánfi állítólag azt mondta Puccininek, hogy ha zenét is tudnék írni, éppen olyan tehetséges volnék, mint ön, mert a többit én is ugyanolyan jól tudom. Az 1939-ben létrejött magyar népközösségnek az elnöke, Észak-Erdély visszacsatolása után a magyar felsőház tagja. 1943-ban Kálai miniszterelnöknek és a háború ellenes magyar ellenzék vezéralakjának Bethlen Istvánnak a megbízásából Bukarestben tárgyal Giulio Manioval, a román ellenzék vezéralakjával a háborúból való közös kilépés lehetőségéről, tudjuk, hogy eredménytelenül. Bánfi már fiatal korában színdarabokat írt, drámai műveiről, elbeszéléseiről a kor jeles kritikusai írtak, például Adi Endre azt mondta, hogy bűn volna kis Bánra azt mondani, hogy dilettáns, mert nem az, hanem a legszebb értelmű és úriságú amatőr író. Legnagyobb epikus vállalkozása ugye az Erdélyi Történet című regénytrilógia, ugye megszámláltattál és hiával találtattál, illetve darabokra szaggattatol, amely egy szerelmi történet szálaira fűzve az erdélyi és magyarországi felső 10 000 életének a freskója az első világháborút megelőző évtizedekből. Ugye Móricz Zsigmond ezt írta róla. A magyar élő arisztokráciáról még senki ilyen kíméletlenül és irgalmatlanul nem nyilatkozott. Bánfi Miklós kaszttársainak pontos és alapos arcképsorozatával és az egész kadáverből áradó nehéz és reménytelen levegővel igazolja a társadalmi megújhodás szükségességét. Bánfi legsikeresebb művéről van szó, ugye, amelyet napjainkban több nyelvre is lefordítottak, 2019-ben román nyelvre is. Már 1945. februárjában visszatért Kolozsvárra, és mivel Boncidai kastélya lakhatatlanná vált, a kolozsvári Toldalagi Korda balotában lakott. Bekapcsolódott újra az irodalmi életbe, 1946-47 között az akkor induló Utunk munkatársa lett, de hát az osztályharc meghirdetésével visszavonul. Elszegényedve, betegen 1949 végén utazhatott ki Magyarországra családjához, ahol azonban néhány hónap után 1950. június 6-án meghal. Hambait ugye kívánsága szerint a házsongárdi temetőben helyezték végső nyugalomra 1976-ban.
Hogyan alakult a család sorsa a 20. században?
A 20. században élt családtagok közül meg kell említsük Báró Bánfi Dánielt, aki 1893-ban született Bánfi Kázmér és Bánfi Mária gyermekeként. 1940. októberében a képviselőház tagja lett Észak-Erdély képviseletében, és az Erdély Párt vezetőségi tagja volt. Teleki Pál felkérésére Budapestre költözött, és 1940. decemberétől fölművelésügyi miniszter lett. Ezt a tisztséget az egymást követő kormányokban 1944. márciusáig töltötte be, Magyarország német megszállását követően lemondott. A Szovjetunió elleni háborúval szemben és a németekkel való szövetség ellen foglalt állást. A német megszállás után a Gestapo őrizetbe vette, de kiszabadult, majd 44. szeptemberében fegyverszünetet követelt az erdélyi érdekek képviseletében. Fia Bánfi Miklós így emlékezett a család háború utáni megpróbáltatásaira. A háborút követően szüleimnek nem volt módjuk hazamenni Erdélybe. Valószínűleg nem is lett volna túl politikus. Bár apám köztudottan németellenes volt, háborús miniszterségét nem nézték jó szemmel. Egy rövid ideig lovaskocsis fuvarozással tartotta el családját. Eközben közlekedési balesetet szenvedett, és teljes baloldalára megbénult. Budapesten laktunk, de hogy a háborút követő években valójában miből éltünk, nem nagyon tudom. Valószínűleg más hasonló sorsú családok segítettek, esetleg egy-egy az oroszoktól megmentett értéktárgy értékesítéséből. 1951-ben jött a kitelepítés. Jászapátiba kerültünk, egy kuláknak nyilvánított hentesmester raktárát jelölték ki kilencünknek lakóhelyül. A falakon még ott voltak a beépített húskampók. Első saját emlékeim ebből az időből valók. Sztálin halálakor a rendőrök kihajtottak minket az udvarra, ott kellett vigyázállásban hallgatnunk a gyászsziréna hangját. Valószínűleg nekem volt a legkönnyebb dolgom, mert kicsin gyermekként nem éreztem az igazán nagy gondokat. A falubeliek egy része kifejezetten jó volt hozzánk. Délelőtt elküldtek kenyérért. A pék jó hangosan kizavart az üzletből, hogy bároknak itt nem sütnek kenyeret. A felesége az ajtóban odasukta, hogy jöjjek vissza este. Akkor egy-egyre két kenyeret is adott. Közel laktunk a piachoz, vasárnapokon a ház előtt álltak a zöldséggel, gyümölcsel rakott szekerek. Amikor kiálltam a kapuba kíváncsiskodni, volt, hogy a dinnyés gazda, miután óvatosan körülnézett és nem látott gyanús alakot, begurított két dinnyét, majd hangosan bezavart és rám csapta a kaput. A következő állomás Nagymaros. A kitelepítés költözési tilalmának feloldása után 1953-ban, bár a fővárosban még tilos volt visszajönni, de a környékére már lehetett. Nagybátyám Betlen Dani bácsi, aki akkor a család egyetlen aktív férfi tagja volt, a Dunakanyarban talált megfelelő helyet a mi számunkra is. Ide költöztek ők is. Ferenc bátyámat 1954-ben 18 éves korában lecsukták, hogy miért, azt a mai napig sem tudom. Csolnokon raboskodott bányászként, majd Vácott volt gombgyártó szakmunkás. 1956-ban szabadult, egy fél órát szakított arra, hogy elbúcsúzzon anyánktól, majd meg sem állt Amerikáig. Folytatnám Bánfi Miklós szavaival. Érettségit követően a már kereső bátyáim jóvoltából végezhettem el az élelmiszeripari főiskolát. Eredetileg erdőmérnök szerettem volna lenni, de a sokszoros túljelentkezés és a nem igazán jó származásom miatt célszerűbbnek látszott meg sem próbálni. Már felnőttként találkoztam az Erdészeti Egyetem egyik professzorával, aki azt mondta, hogy ha akkor csak egy hallgatót vettek volna fel, az is én lettem volna. Mert nagyon jó emlékeik voltak papáról, aki miniszterként sokat segített az egyetemnek, és az akkori tanári karban még sokan voltak, akik az ő jó voltából jutottak ösztöndíjhoz. Az élelmiszeriparhoz a továbbiakban csak annyi közön volt, hogy ennek a végzettségnek köszönhettem 2 éves katonáskodásom alatt a beosztásomat. Ugyanis a bajai ezredparancsnok bevonulásomkor csak addig olvasta el a dossziémat, hogy élelmiszer, és azonnal beosztott élelmiszer raktárosnak. Ennek köszönhetően fegyver talán 3-szor volt a kezemben összesen, és a kiképzést is megúsztam. Műszaki állásokat vállaltam, először a fővárosi gázműveknél, majd a solymári téglagyárban. Ezutóbbihoz úgy kerültem, hogy nősülésem következtében Solymáron laktunk, és így nem kellett sokat utazni. 1989-ben alapító tagja és egy darabig vezetője voltam a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezetének, majd megyei alelnöke is. Az 1990-es helyhatósági választásokon bekerültem az önkormányzat képviselő testületébe. 1991-ben pedig időközi választáson az MDF jelöltjeként polgármester lettem Leányváron. 1994-ben és 1998-ban újra választotta a falu lakossága. 1990-ben és 98-ban listás országgyűlési képviselő jelölt is voltam, de nem értünk el olyan jó eredményt, hogy sikerült volna bejutnom a parlamentbe. Viszont 1994-ben a megyei közgyűlés képviselőjévé választottak, amire egy cikluson keresztül 998-ig csináltam. 1991-ben meghívást kaptam a Johannita rend magyar tagozatába, és 1992-ben ennek tiszteletbeli lovagjává köteleztek el, majd 1995-ben megbízást kaptam a magyarországi altagozat vezetésére. 1997-ben jogi lovaggá ütöttek. A 20. század második felének eseményei nem kedveztek a családnak, de transzilvanizmusuk Erdélyhez való ragaszkodásuk hozzájárult ahhoz, hogy a család tagjai főleg Magyarországon és Erdélyben élnek napjainkban is.
Történész úr, várjuk még a végső következtetéseket is.
A család tehát a Tomaj nemzetség leszármazottja, első ismert őse Dénes tárnokmester, Szolnoki Ispán és Erdélyi Vajda, Béla király 1235-ben nevezte ki nádornak, a tatárok elleni háborúban 1241-ben vesztette életét. A következő évszázadban a család tagjai közül többen a szlavón, illetve dalmátbáni tisztséget viselték, Losonci Dénes bán fia, Losonci László, Erdélyi Vajda volt, és úgy tűnik, ő használta először a bánfi nevet, vagyis a bánnak a fia volt. Az erdélyi fejedelemség idején bánfi Dénest emeltük ki, aki birtokpolitikájának és Habsburg pártiságának köszönhetően életét vesztette. Fia György a Habsburg Erdély első kormányzója 1691-jel kezdődően. Ő szerezte meg a grófi címet 1696-ban. A bárói rangot a család 1729-ben kapta. Erdélynek a bánfiak adtak még egy gubernátort György személyében 1787-1822 között. Az 1848-as forradalomban is aktívan részt vettek, ugye János honvédezredest, illetve egy másik Jánost Kükülő vármegye főispánját említettük. A család adott egy miniszterelnököt is Bánfi Dezső személyében, aki 1895 és 1899 között töltötte be ezt a pozíciót. A család talán legismertebb tagja, ugye Bánfi Miklós, a magyar opera és színház intendása, neki köszönhetően mutatják be Bartók műveit, 1921 és 22 között Magyarország külügyminisztere, író, díszlettervező, illusztrátor, és hát legfontosabb műve, ugye, amit megemlítettünk, az erdélyi trilógia. A 20. századból pedig Bánfi Dánielt emeltük ki, aki Magyarország földművelésügyi minisztere volt 1940 és 1944 között.
Kálmán úr, köszönjük, hogy ma délben is a vendégünk volt.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem, és hát ahogy a bevezetőben is említettük, a jövő héten folytatjuk a bánfiak történetét, ekkor főleg az épített örökségre koncentrálunk.
Így legyen, hölgyeim és uraim, a Bánfi familiáról ennyit tudtunk ma elmondani. Az elmúlt órában dr. Kálmán Attila tanár történészt és az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és hétvégét kívánunk. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.